A kedd az a víz napja, és mindig valamilyen formában a vízhez kapcsolódik a beszélgetésünk. A mai alkalommal professzor dr. Kanizsai Endre egyetemi tanár, a Szent István Egyetem kiváló oktatója a vendégem, akit sok szeretettel köszöntök. Szervusz, professzor úr!
Szervusz, én is üdvözöllek, és tisztelettel üdvözlöm a hallgatókat.
Azt mondjuk, hogy víz, akkor nagyon sokan azt mondják, hát ez a világ legtermészetesebb dolga, hát az víz van. Hát víz nélkül nincs élet, és a vízet lehet használni, lehet pazarolni, lehet kiönteni. Szóval sok mindent lehet csinálni a vízzel. Talán a legkevésbé megbecsült értéke momentán a Földnek, pontosan az emberek tudatában a víz.
Hát sajnos ez így van. Annak ellenére így van, hogy nagyjaink, több kiváló ember jelezte a vízzel kapcsolatos véleményét több éves kutatás alapján, és megpróbálom citálni Luna Leopold kiváló kutatót, aki úgy definiálta az egészet, hogy a vízkészletek egészsége a fő mércéje annak, hogy hogyan is élünk a világon. Ez az egyik. Mark Twain is tette egy megállapítást, hogy a viszkit inni kell, a vízért pedig harcolni kell. Sajnos most itt tartunk, hogy a víz szinte az egyik legnagyobb háborút előidéző tényezővé vált mind a világon, mind különböző földrészeinken. Ha nem is effektíve a fegyveres háborúra gondolok, de nagyon sok vita, diplomáciai tárgyalás, konkrétan például a Nílus esetében a 1958-as aszuáni egyezményt kellett újraírni, mert akkor szabták meg a vízfelhasználást Etiópia, Szudán és Egyiptom esetében. Ez egy 18-19 milliárd köbméter felhasználást biztosított Szudánnak, és hát át kell térni, bejöttek az etióp projektek, és ugye ez most egy teljesen új felhasználási kvantumot eredményez a különböző országoknak. És sajnos a háborúnak konkrét helyei is vannak. Gondoljunk itt a Tigris és az Eufrates esetében pillanatilag, hogy mi a helyzet. Ugye a Moszul elfoglalása az nem csak a könyvtárnak az elfoglalása, az nem csak egy az iszlám állam részéről, nem csak egy nagyvárosnak az elfoglalása, hanem a Moszul gátnak az elfoglalása is, ami végeredményében megalapozta annak idején még az Eufrates 77-ben felépített gátjával együtt megalapozta a perzsa öntözési kultúrát, a perzsa vízfelhasználási kultúrát, stb. Tehát itt is ez a két nagy folyó, ugye Törökország, Szíria, Irak évtizedeken keresztül sokszor konfliktus forrása volt, és sajnos ma is az, talán még legjobban, mint ameddig idáig volt.
Azt mondják ugye, hogy a Föld jelentős része vízből áll, amiben hát nagyon sok igazság van, hiszen ott vannak a tengerek, az óceánok, és hogy az ember ránéz a földgömbre, akkor kéklik ám mindenfelé, akárhonnan nézzük ezt a kérdést. Igen ám, de hát ezek a vizek, ezek a sós vizek emberi fogyasztásra nem igazából alkalmasak, és hát arra sem alkalmasak, hogy a természetnek egy bizonyos részét akár öntözzük, akár pedig fejlesztjük, szóval nem működnek a dolgok. Sokkal, de sokkal kisebb az a vízkészlet, ami az emberiség javát szolgálhatja, sokkal kisebb az a vízkészlet, amiből gazdálkodni kell a sok milliárdnak, aki itt él ezen a földön. És hát ennek az eroszlása sem igazából egyenletes, mert az ember azt gondolná, hogy jó, akkor földben biztos, hogy van víz, meg hát leesik az eső, és akkor fordul a természet, és akkor ismét ki tudom szívni, ismét meg tudom a dolgot mozgatni, jönnek a folyók a belső vízzel, meg az elolvadó hóval. Szóval sok minden mese van erről, de tulajdonképpen mennyi víz van a földben? Mennyi víz áll az emberiség rendelkezésére? Erre van valamilyen statisztika?
Statisztika, különböző számok láttak napvilágot. Nem szeretnék szerintelen lenni, szerintem ezek nem megbízható adatok, amik napvilágot láttak. Összességében én attól tartok, hogy senki nem tudja a vízmennyiségét megítélni, mert csak egy döbbenetes tornádóra vagy árvízre gondolok, ami teljesen felborítja a korábbi számításainkat. Ugye a víznek ugye két oldala van, hogy vulgárisan fejezem ki magam, az egyik oldala a pozitív, ami a életünket szolgálja, a másik oldala a katasztrófa. Tehát az a baj, hogy a világ egyik részén nagyon sok víz van, túl sok víz van, a másik részén pedig semmilyen mennyiségben aszály van, hogy agrárnyelven beszéljek, és ez most már nem csak a fejlődő világ, az éhező világ, vagy a szegény világnak a problémája, hanem például Amerikában is a nebraszkai vízfelhasználás, amit 70 éve még Roosevelt tábornok, hogy tetszik a két és dekrétum alapján állapítottak meg. Ugye itt három államról beszélhetünk, Kansas, Colorado és Nebraska. Nebraska kapott 50%-ot, a másik kettő 25-25%-ot. Nem is ez a lényeg. A mostani felmérések alapján a University of California és a NASA felmérései alapján a vízgyűjtő területnek az egynegyede maradt meg a párolgásokat, a klímaváltozás és a teljesen irracionális használat miatt, ami azt jelenti, hogy közel 50 millió ember Amerika délnyugati részén, talán mondhatnám azt a klasszikus vadnyugat egy részén, most a vízért megy a háború, mert az amerikai legfelsőbb bíróság elé került a víz elosztás újra szabályozása, Debreckát megvádolták, hogy ő többet fogyaszt, mint amennyi neki jutott, és kifejezetten egy harci készültség alakult ki idézőjelben a három állam között. Na most még egyszer mondom, a Colorado-nak a vízgyűjtő területe például szinte negyedére ment, 50 millió ember, és nem tudom hány tízezer hektár kiszáradása, öntözési művelet elmaradása ennek az eredménye. Tehát a harcnak vannak durvább formái, és vannak bírósági formái. Tehát ez is azt mutatja, hogy a vízfelhasználásunkkal baj van, és feltétlenül meg kell jegyezzem, hogy nekem ez nagyon nagy megdöbbenésül szolgált, hogy például az itteni két évvel ezelőtti vízvilág találkozón az agráriumról alig esett szó. Pedig, hogyha megnézzük a vízfelhasználást, a vízveszteséget, akkor sajnos az agrárium területén nagyon sok keresnivalónk van. Ugye mindenki csak a domestic waterről beszél, a háztartás, a szanitériális vízről, holott a mezőgazdaság esetében, ha nem megfelelő a talaj, mondjuk csatornás öntözéshez, nagy a szivárgás, nagy a veszteség, nem mindig figyelnek oda. Ha nem megfelelő a vízminőség, arra se figyelnek oda, a szikesedést eredményez. Szóval én úgy foglalnám össze, hogy lehet, hogy ez szakmai elfogultság, hogy többet törődjünk az agrárium területén lévő vízfelhasználással, mert szerintem igen nagy lehetőségeik vannak arra, hogy amúgy tényleg fogyóban lévő vízkészletünket gazdagítsuk is.
Mennyi vizet használ egy átlag ember napon ezen a világon? Erre valahol én olvastam egy számot, de ez egy olyan nagy szám volt, hogy nem ismertem vele igazából foglalkozni. Tehát én fölkelek reggel, fogatmosok, zuhanyozom, iszom a vizet, és akkor még ez, meg az, meg amaz, és hektoliterben lehet nagyjából mérni azt a mennyiséget, amit egy ember egy a földön adott nap elhasznál. Ezt meg kell szorozni ugye 360-nal, meg annyival, ahányan vagyunk a földön. Ez egy, hogy is mondják, szabad szemben nagyon jól látható szám jön ebből ki.
Hát ez pontosan így van, azt hiszem, hogy pontos adatot itt sem lehet, de azt, hogy érzékelik egyes államok esetében a vízhiányt, vagy ezt a problémát, az abból látszik, hogy már ráírják a törülközőre, hogy ne sok törülközőt használjál egy reprezentatívabb szállodai szobában is, kírják, hogy a csapot zárd el, és csak addig folyasd a vizet, ameddig lehet. Ténylegesen, azt hiszem, szóval egyrészt van egy kulturális része a víznek, ami vulgárisan a tisztálkodást jelenti, de hát azt is lehet azért takarékosabban csinálni.
Hát persze, hát az öblítők a WC-ben nem kell, hogy folyjanak, pontosan. Meg kell javítani őket adott esetben, igen, és ott olyan tartályok kellnek, amelyek lehet kevesebbet, meg többet, attól függ, hogy éppen mire van szükség. Szóval sokféleképpen lehetne ezt a dolgot kezelni, de valahogy úgy érzem, hogy az emberi felelőtlenség bőségesen utolérhető itt a vízfogyasztásban is.
Teljesen igazad van, utolérhető, és nem is veszik komolyan ezt az emberek, ezeket a jelzéseket, a vízzel kapcsolatos előrejelzéseket, már negatív jelzéseket, mert nagyon-nagyon lényeges lenne, hogy szinte minden területen, hogy hozzátegyem még az agrárium mellé, ténylegesen a fürdőszobában is oda kéne figyelni a vízhasznosításra, mert hány ember, nagyon vulgáris leszek, zárja el a zuhanyt az alatt, míg leszappanozza magát.
Nagyon kevesen.
Nagyon kevesen.
Igen. Visszatérve a mezőgazdaságra, nekem vérzik a szívem, amikor azt látom a nyári hónapokban, amikor kevés a csapadék, hogy hatalmas nagy locsoló berendezésekkel locsolnak valamit. Ami lehet búza, lehet kukoricát nem, de lehet bármiféle növény, amikor csak az ember azt látja, hogy hatalmas nagy hosszúságban csövek, és a víz megy. És akkor mindig arra gondolok, hogy mire ez a leír a földre, meg leír annak a növénynek a gyökeréhez, amit ők locsolni akarnak, annak ebben 80%-a elpárolog is nem létezik.
Hát itt számból vetted ki a szót, megmondom, szerkesztő úr, mert éppen afrikai tapasztalataim szerint én is megtámadtam ezt a úgynevezett sprinkle irrigation-t, ezt a esőszerű öntözést. Tehát pláne képzeld el Afrikában, ahol a páratartalom minimális, vagy nincs is enyhe túlzással
nem érne a víz a földig.
Hagyd ne mondjam, hány százaléka elmegy a francba, míg odaér a növényhez. Ez sajnos, ez megint olyan dolog, hogy felhalmozódik egy bizonyos mennyiségű locsolásra alkalmas műszer, meg gép, vagy eszköz, és akkor azt el kell adni. Holott ott lenne...
Nagyfokú ostobaságnak érzem a dolgot, hogy magunk közt legyen szólva. Persze. Ugyanakkor sokkal okosabbnak érezném azt, hogy ilyen nagy területeken, ahol fontos, hogy állandóan a termés érdekében vizet kapjon, egy olyan vízrendszert építse ki, ami a földben megy, és csak egy ilyen pici lukak vannak rajta, és éppen, hogy egy pici, amennyi kell adott esetben a földnek, és rögtön a földbe menjen a földben futó csövekből, hihetetlen sokat lehetne szerintem spórolni, bár a befektetés költsége minden bizonnyal nagyobb, és ha ezt megtennék, akkor egyrészt szebb lenne a növény, gazdagabb lenne a termés, és kevesebb vizet fogyasztanánk.
Ez teljesen így van, ennek két változatát ismerjük. Az egyik nagyon régi még, a perzsa öntözési mód, ahol szabályosan épített árkok, nem tudom másképp mondani, épített csatornák, föld alatt épített csatornák vannak. Még most is lehet látni Dél- és Közép-Iránban ezeknek a működését, nem tudom én hány ezer év után is működnek, és nagyon takarékosak tényleg. A másik a úgynevezett gyökér turgorra elkészített technológia, ahol csak annyi víz csepp megy oda a gyökérhez, amennyit az igényel. Uh-huh. Tehát ez egyáltalán nem veszélyezteti a víznek a elpárologását, stb. Viszont ténylegesen nagyon drágák ezek a beruházások, és ma már ott tartunk, hogy Magyarországon is olyan mértékben lecsökkent az öntözési terület, öntözött terület nagysága, hogy kimondani sem merem. Hát a rendszerváltás előttihez képest jó, hogyha egyharmad területet öntözünk, holott berendeztük valamikor, ha nem mentek szét még a berendezés tárgyai, nem bostásodtak meg, berendeztünk nagyobb területeket, de viszont az igazság, hogy lassan már nincs olyan növény a gazdálkodóknak a kezében, vagy az agrárium kezében, ami ezt a drága öntöző vizet meghálálja forintálisan. Tehát itt valahol nagyon-nagyon észnél kéne lenni, mert racionális, jól kidolgozott öntözésre igen nagy szükség van, mert ugye a világ élelmezésnek ez egy jelentős művelete a termék és terményelőállításban a öntözés, mint egy művelet. De a takarékosság az feltétlenül szükséges, mert tragédiához vezet, nem akarok nagy szavakat használni.
Hát bizony, és itt a tragédia azért ne gondolja a kedves hallgató, hogy az elkövetkezendő 5 évben fog bekövetkezni, de hát mit fognak inni unokáink, unokái adott esetben? Hát itt pontosan erről van szó, hogy meg kell valamit akadályozni, ami felé megyünk. És ebben érzek nagyon keveset ennek a dolognak a megakadályozásában tulajdonképpen.
Én sajnos nem szeretnék udvaratlan lenni, de többet beszélünk mi erről különböző nemzetközi konferenciákon, és nagy megállapításokat teszünk, mint amennyi a gyakorlatban történik ezt a problémát csökkentendő. Uh-huh. Tehát csak így nagy hirtelen minden fél évben van 3-4 európai vagy világméretű vízzel kapcsolatos, vagy vízzel is kapcsolatos találkozó, a FAO konferenciákon is ez mindig felvetődik, de ugye gyakorlatban, hogy visszanézek 40 év távlatából, például a Szudán esetében, meg Egyiptom esetében, én nem sok mindent láttam, ami megváltozott volna, illetve az általad említett szerintem is nagyon pocsékló esőszerű öntözés az, ami elterjedt. Hát ez olyan, mint a divat, ugye? Szóval ez megy.
Igen, csak nem végig gondolt valami. Ugye emlékszem, és hát reményt ad a dolog, hogy amikor az energiatakarékos izzókat behozták, és most már LED világításról beszélünk, amely tulajdonképpen 80-100 wattot tud, de fogyaszt csak hetet, ami hát mindenképpen egy takarékosság, ugye borzasztó sokba került, most is többe került, de egyre több ember veszi meg, amiatt, hogy kevesebb legyen a villanyszámlája, tehát ez a valamit valamiért. Tehát ezért gondolom, hogy előbb-utóbb ez a esőt csinálok kvázi a földről, mint egy felhőből locsolnám, és föllövöm a magasba, hogy minél messzebbre menjen el, és a 80% elpárolog menet közben, a 20% talán leír a gyökerekhez. Ami ugye jelen pillanatban mindig a legolcsóbb, ez a részletre veszek valami tipikus esete,
ja.
De aztán lehetséges, hogy egy idő után rá fognak jönni, hogy ezt az egész részlet, ez sokkal többe kerül, mint egy egyszeri befektetés adott esetben egy földre.
Hát igen, és a megoldása az én szakmám esetében az lenne, hogy olyan demonstrációs farmokat kéne létrehozni, ahol az ember bemutatná ezeket a úgynevezett anyagtakarékos öntözési technológiákat, és oda gyűjteni össze az embereket, és ezen keresztül demonstrálná, hogy lehet csökkenteni, hogy lehet ezt racionalizálni. Ezt így próbáljuk elterjeszteni az általunk hát indított projektek esetében. Most Ugandában próbálunk egy ilyen anyag- és energiatakarékos study farmot beindítani, tanulmány vagy tangazdaságot beindítani, előszerén keretek között egyelőre, és oda a hallgatókat kivisszük, megmutatjuk, és egy távoktatási rendszert is kidolgozunk most, amennyiben megfelelő pénzt találunk a tananyagok megírásához, és ezzel is próbáljuk, hát nem akarok most nagy szavakat használni, a migrációt is csökkentjük ezzel, mert hogyha ott helyben megetetjük az csak öntözéssel termeszthető országok esetében, vagy régiók esetében az embereket, akkor már kevesebben fognak nekiindulni a földközi tengernek. Szóval én úgy érzem, hogy itt ezek szervesen összefüggenek. Az élelmiszerellátás, az élelmiszertermelés, az ehhez szükséges technológia elemek, mint főelem a víz, ugye? Ez az első. Ezeknél az országoknak esetében ennek a migrációra van pozitív hatása egyértelműen, és annyira ragozzam tovább, hogy a migráció milyen problémákat vet fel. Az egyik. A másik, hogy sajnálatos módon nagyon sok emberünk eljön ide, nagyon sok egyetemi vezető panaszkodott nekem, hogy eljönnek, egy szemesztert lehallgatnak, és utána összepakolnak, és elmennek nyugatra, és nem mennek vissza. Itt lekötöttek egy helyet, nem ragozom.
Én Afrikát nem lehet sohasem kikerülni, hiszen azt szoktuk mondani joggal, hogy akár európai éléskamrája is lehetne Afrika, és nagy valószínűsége az idők során az lesz, és ezért is nagyon jó, hogy a kormány nyitott dél felé, nyitott Afrika felé, és fontosnak érzi azt, az ottani kereskedelmet és az ottani befektetéseket. És hogyha valami újat építünk, akkor az újat azt már lehet korszerűen építeni. Tulajdonképpen ez a jó a benne, hogyha valahol még nem volt, és most lesz, mert lehet, és akkor mindenképpen korszerű lesz.
Minden reményünk megvan erre. Én csak azt szeretném ezt hozzátenni, hogy az Afrikai Magyar Egyesületben mintegy 10 éve harcolunk ezért az afrikai együttműködésért, alátámasztva az afrikai országok, a fejlődőképes afrikai országok, a fizetőképes afrikai országoknak a sorát, és én nagyon bízom benne, hogy most már azt hiszem a Közel-Keletet is beleértve a 6. AHU hát irodánk nyílik meg, és tudunk ezen a téren is előbbre lépni, illetve segítségül lenni a különböző területeken.
Professzor Dr. Kanizsai Endre, a vendégem egyetemi tanár a Szent István Egyetemen, és a vízről, annak fontosságáról beszélünk. A víz, ugye, az előbb említettem, hogy nagyon sok tenger és óceán van, és ezekből a vizet nem tudjuk meginni, rengeteg, nagyon sós. Nincs egy olyan technológia, hogy az óceán vizeit ipari mennyiségbe tudnák sótalanítani?
Hát, hogy őszinte legyek, először Egyiptomban láttam az Alexandria felé, Kairóból Alexandria felé menve ilyen kísérleteket. és hallomásból Szaúd-Arábia is foglalkozik ezekkel a technológiákkal. Megmondom őszintén, sehol nem találtam a szakirodalomban erre elfogadható eredményt, illetve korrekt eredményt. Van technológia, technológiák, amik gyakorlatilag versenyeznek is egymással, de komoly mennyiségben, figyelemre méltó mennyiségben, szerint ismereteim szerint nincsenek. Állítólag drágák ezek a technológiák, és hogy kicsit túlozzak, talán a normális vizet tankhajókkal olcsóbb odahozni, mint ezt a technológiát véghez vinni.
Ugye az előbb azt mondtad, hogy nagyon egyenlőtlen a földvíz tartaléka a földekben. Azt tudjuk, hogy Magyarországon nagyon sok víz van.
Hát igen, és ez az egyik fájó pontom, mind agrár szempontból, mind pedig a termálvizeink, a medical vizeink szempontjából. Meggyőződésem, hogy Magyarországnak ez a két isteni adottsága igen jelentős mértékben javítaná mind a gazdasági helyzetünket, hogy ne ragozzam itt foglalkoztatás egyebeket. Vulgárisan, ahol leszúrunk egy karót, akár Szombathelyen, akár Orosházán, jön fel a kiváló, ilyen meg olyan gyógykezelésekre alkalmas víz, hogy ne menjünk részletekbe, meg nem is az én területem ez. És a másik pedig az, hogy itt a Duna és a Tisza. Nem tudom, hogy Európában van-e még olyan ország,
ekkora méretben.
Két ekkora méretű folyó de átmegy.
De ország nagyságát is figyelembe véve.
Igen, pontosan. Ország nagyságát köszönöm. Figyelembe véve átfolyik rajtunk gyakorlatilag kihasználatlanul. Kihasználatlanul, és hiába csináltuk meg anno a Tisza 2 vízlépcsőt, az a beruházás is csak féllábú volt. Mert az öntözéses gazdálkodásról áttérést a FAU segítségével eszközöltük Alföldön, az alföldi száraz területeken, de már a csurgalékvíz elvezetése és az ezzel kapcsolatos negatívumokhoz szükséges beruházások elmaradtak. És így például egy olyan talajvízszint emelkedés következett be legjobb búzatermő területeinken, ami lehetetlenné tette, gyakorlatilag kultúrát kellett váltani. Tehát összességében megítélésem szerint, elnézést senkit sem szeretnék megbántani, nem bánunk jó gazda gondosságával a vízkészleteinkkel. Nem bánunk. Most talán beindult egy ilyen termál vízre alapozott turizmus, és fejlődésben is van, de még nagyon sok addicionális, gondolok itt a vendéglátásra, az ajándékboltokra, a egyéb turisztikai hozzátevésekre, mint lovastúra, ezek még nagyon-nagyon sok lehetőséget rejtenek.
Ugye annak idején azt mondták, hogy Magyarország egy mezőgazdasági ország, és utána sok-sok éven keresztül ipari országot akartak faragni Magyarországból, elfeledve a mezőgazdaságot. És most is úgy érzem, hogy nem a mezőgazdaság a legfontosabb. Holott ebben az országban nagyon jó mezőgazdaságot lehetne csinálni, sokkal jobbat, mint ami most van. És hát ez tulajdonképpen olyan értéket képviselhetne, amiért tudok kapni valamit máshonnan, akár az ipart, akár egyebet, de valahogy úgy érzem, hogy ez nem működik, nem lépett előre. Szóval annak idején volt a tűrni, tiltani, támogatni. Jó, már régen túl vagyunk azon, hogy tűrni kell, de hát még az igazi támogatást sem érzem ebben a dologban.
Hát most a szívemből beszéltél, szerkesztő úr. A magyar mezőgazdaság nagyon-nagyon csúnya napokat él meg, vagy éveket inkább, mert az a potenciál, ami ebben az ágazatban van, zárójelben, ahogy említetted, volt, hogy ipari állam Magyarország sose volt ipari állam, sose nem, lesz ipari
mindig
állam.
Mindig akart az lenni, de ostobaság.
Semmi, hát ez egy ostobaság, ez hozzá nem értés, hogy finoman fejezem ki magam, mert itt az ászlós hajó szimbolikusan az élelmiszergazdaság, nem is a mezőgazdaság. Tehát az az élelmiszergazdaság, ami minimum 25 millió embernek, különböző számítások, egyes számítások szerint 30 millió embernek is tud középárfekvésű, jó minőségű élelmiszert biztosítani. Na most ez sikerült, ez a rendszerváltás után a agrárium a különböző politikai pártok futballlabdájává vált, és gólhelyet kirúgta mindenki a pályáról, és az ég adta egyvilágon semmi nem történt. Mindent beígértek, tücsköd, bogarat, semmi nem jött össze. Tessék megnézni a statisztikát, én nem is tudom, hogy miből exportálunk, mert a 3 millió sertésállomány, amit a KSA hoz mostan valamivel több, és a teljesen lezűlött állattenyésztési ágazataink esetenként volt olyan időszak az elmúlt 25 év alatt, hogy a második világháborús állatszintet közelítettük meg, vagy értük el, mínusz előjellel. Nem tudom, hogy ennek mi értelme van. Ez lenne a húzvágazat. Például munkaerő lekötés. Hát a sokat emlegetett munkanélküliénk, támogatott embereink hol dolgoztak? A melléküzemágokban hol dolgoztak? Diósgyőr és Ózd mellett. A melléküzemágokban dolgoztak. Na most azok a politikai döntéshozók, akik ezt hozták, nem voltak tisztában azzal, hogyha ezeket az ágazatokat megszüntetjük, plusz bezárjuk Diósgyőrt és a többit, akkor itt marad egy használhatatlan, semmire sem használható ember tömeg. Amiket te tartod, meg én. Ezeket mi tartjuk el? Uh-huh. Tehát ez eleve egy rettenetes rossz döntés volt. Most nem arról van szó. Akinek földtulajdona volt, az egy jogi kérdés. Be kell jegyezni, uram, stb. De szétverni az integrátort, szétverni azt a rendszert, amit a FAO számos konferenciáján példaként hozta fel a világ összes többi, mint például integrált háztáji, ahol a háziasszony a 3000-es csirkét a konyhában főzés közben irányította az ő kapcsolókkal a páratartalom és a hőmérséklet esetében. Szóval ezt megszüntetni. Azokat a trágyakezelő rendszereket, azokat a számítógépre alapozott tejtermelési rendszereket megszüntetni, meg lehet nézni, csak el kell menni a Petőfi térbe, Dunavarsányba. Bocsánat a kifejezését, ott rohad minden. Nem tudom, mennyiért vettük. A 10 000 literes teheneinket kivágtuk. Az öntözési rendszer, most ugye apropó víz, itt van a belvíz. Nem tudom én hány 10 000-es nagyságrendben minden adat mást mond.
Hát hihetetlen, én sokat járok országutakon és autópályákon, és amerre a szem ellát belvíz van.
Belvíz van, miért? Azért, mert a korábbi a táblák közötti kis vékony elvezető rendszereket beszántották. Beszántották, és most csodálkoznak, hogy a víz nem folyik el. Mindig volt belvíz Magyarországon, de ilyen méretűre én 40 év alatt nem emlékszem. Hát
de voltak belvíz elvezető csatornák is.
Igen, voltak belvíz elvezető csatornák. De most, hogy mindenki, hogy 2 négyzetméterrel nagyobb földterülethez jusson, hát beszántotta az egészet. A birtok struktúránk is nagyon-nagyon messze van a fejlett államok birtok struktúrájától. Méretre gondolok, termelési profilra gondolok, a nyersanyag értékesítésre gondolok. Tehát feldolgozott, hozzáadott értékű árut kell értékesíteni. És itt megint bejön a víz. Tehát a víz energiával lehetne az agráriumban is olyan megoldásokat csinálni, amit nagyon helyesen felvetett a vízvilág találkozó, hogy úgy érdemes a vizet figyelembe venni, hogy energiatermelő, az jó zöld gazdaságot segítő, és az emberi jó közérzetet elősegítő, illetve hát megfelelő tisztálkodást biztosító anyaga a természetnek.
Igen, csak hát ezt a természetet, ezt már azt hiszem többször megbeszéltük, nem úgy használja az ember, és ez gyakorlatilag nem csak Magyarországra, hanem az egész világra jellemző, hogy ahogy ezt kellene igazából használni. A mezőgazdaság pedig én azt hiszem az egyik legfontosabb dolog lehetne, és az is nagyon fontos lenne, hogy ne olyanoknak legyen hatalmas birtokuk, földterületük, több hektárjuk, akik csak megvették, és az égvilágon semmit nem csinálnak vele, hanem ott van. Mert az az enyém, és akkor időnként kimegy, és azt mondja, jaj, de klassz. De hát itt ebben az országban szerintem olyan mezőgazdaságot lehetne csinálni, ami hát igazából elég sok országot a környezetünkben el tudna tartani bizonyos helyzetekben. De hát ez egy olyan probléma, ami nem a mi problémánk. Egy picit visszatérve a vízhez, Magyarország alatt nagyon sok van. Európa többi országában is ez a helyzet, vagy Európa más országaiban azért sokkal rosszabb adott esetben a helyi terület alatt található különböző vizek mennyisége.
Magyarország prioritás kiváló helyzettel rendelkezik ezt.
Ez a medencéből adódik szerintem. Pontosan, többek
között. Igen, ugye, hogy itt valamikor tenger volt az egész. és Európát járva én még a, ők a tengereikkel büszkélkednek, igen. Mi pedig a föld alatti vizeinkkel. Rettenetes lehetőségek vannak ebben. Hát nem véletlen, hogy különböző milliárdos, külföldi milliárdosok szeretnék megszerezni ezeket a vízre alapozott úgynevezett wellness központokat, uh-huh. és hát azért jó lenne ezt kézbe tartani.
Igen. Egy másik nagyon fontos téma, amit ugye az ember idézett megint elő, nyilvánvalóan, hogy fogy az északi meg a déli sark, és hát komoly mennyiségek az időjárás változása miatt a jégből olvad el, és kerül be tulajdonképpen a víz, a sós vízbe. És hát ez egy olyan folyamatot, egy melegedési folyamatot indított el, amit még csak tizedekben, vagy fél, vagy negyed fokokban mérnek, de az a negyed fok is rengeteg, amely befolyásolja az egész világot. Mit tud tenni a világ azért, hogy egy megálljon, kettő legalább, ha már vissza úgyse tud fordulni, ne menjen tovább, és ne romoljon tovább a helyzet?
Hát itt nagyon fontos, hogy a különböző, szinte a gazdaság minden területén lévő technológiákat át kell alakítani. Hát most nem akarok itt egy dezodoros példát felhozni, de például ez is igen nagy mértékben fertőző. Előbb-utóbb meg kell változtatni a gépkocsiknak is a üzemanyagellátását. Meggyőződésem, hogy a gépkocsik üzemanyagellátásának a megváltoztatása szintén lobby érdekeknek a kezében van. Tehát,
hát amíg van kőolaj, ameddig kell a francnak hát, a villanyautó.
Persze, hát persze. Hány évig izérték, bocsánat, hány évig fektették a villanykörte feltalálójára, több évtizedik, ha jól emlékszem. Ez megint így van. Hát visszatérve a Dunára, a vízre, a vízünkre, hát miért nem lehet a kamionokat Hegyeshalomnál feltenni, és levusztatni egész a Fekete-tengerig? Na most, akár tetszik ez, akár nem, a keleti piac, az nekünk jól jön a keleti piac, a déli piac is jól jön.
De hát már itt tartunk, akkor miért nem a vasutat fejlesztjük?
Vagy miért nem a vasutat fejlesztjük? Így van, pontosan. Tehát akár nem tudom, hogy mikor jártál a hetes Balatonin. Hát szétverik a kamionok a különböző igen. útjainkat. Már igen. az ember tanügetésben megy az autójával.
Igen, és, igen, igen.
És
igen.
ez a látványa. A másik, hogy a csomó felesleges kipufogó gáz. Hát még a rendszerváltás előtt is mi kidolgoztuk a kollégáimmal az úgynevezett agrárkikötőket, vagy termékkikötőket a Dunán. 5-6. Tehát a Zalaszentgrótról nem Záhonyba kell elvinni, hanem fel kell vinni Győrbe, vagy Gönyűbe, és ott bepakolni. És végig, mert ugye 500-600 kilométert utaztatjuk ezeket az állatokat. Másik. Megint ezt a felmelegedést rontja. A kecskeméti sertést Pápára szállítjuk, a zalaegerszegi sertést Debrecenbe szállítjuk, hogy túlozzak egy kicsit. Tehát ezekben mind annyi lehetőség és tartalék van, hogy mondhatnám napestig.
Igen, én is azt hiszem, hogy nekem annak idén azt mondta a matematika tanárom, hogy a nyakadon a fejed nem azért van, hogy kalapot tegyél rá. Az egy másodlagos funkció. Hanem azért van, hogy használt. Szóval az lenne igazából jó, hogyha az emberek egy kicsikét a saját, és hát pontosan a utánunk jövő nemzedékek érdekében ne csak kalaptartónak használják, hanem kezdjenek gondolkodni. Mit kéne csinálni azzal, ami elég rossz irányba vette az utat. Most már elég régóta ezen a világon. Gondolok a vízre, és sok minden, amit idáig beszéltünk.
Hát igen, sajnos itt a profitészség az, ami domináns ebben az egész kérdésben. Tehát a profitészség az kielégíthetetlen az én 40 éves tapasztalatom alapján különböző országok esetében. Hát például én 4 évig voltam az északi államoknak az agrárattaséja. Dánia fel akkora terület, mint Magyarország, 22 millió sertést vág évente. Annyira fertőzött már a talajuk, hogy nem tudnak több sertést tartani. Na most a nyugati országok, hogy így röviden összefoglaljam, sokkal fertőzöttebb, a talajuk sokkal fertőzöttebb, mint a miénk. Tehát velük kooperálva is lehetne nagyon jó programokat csinálni, ami megint csak az agráriumnak a szerepét hozná felszínre, és egyértelművé tenni. Én nem tudom, hány ajánlatot hoztam a dánoktál együttműködésre. Előre szaladtak Japánban a piaccal, nem tudták teljesíteni. 3 millió sertés hiányzott. Itthon a drága vízzel locsoltuk a disznókat, hogy ne dögöljenek meg a melegbe. Emlékszem rá, láttam a tévében annak idején. Az ember megpróbálta ezt összehozni, ezt a dán dolgot. Bezárkóznak. Szóval én a gazdaságpolitikai döntéshozókat esetenként nem értem. Nem tisztem kritizálni, de nem értem. Nem, hogy mi ennek a mozgató rugója.
Igen, szóval hol van az a bizonyos kutya eltemet, vagy mondani szokták, ami miatt ezek a döntések születnek. Szóval általában minden döntés mögé kell benézni, és ezeket a benézési lehetőségeket gátolja a világ, és csak a felületet látjuk, és a felület olyan, aminek tapasztaljuk, és amire azt mondjuk, hogy ez nem jó.
Hogy visszatérjek erre a vízkérdésre. A vízmérnökeink kiválóak, szinte világhírű vízmérnökeink vannak. A úgynevezett civil mérnökség keretein belül a műtárgy építéstől kezdve, az öntözésen keresztül, az evapotranspiráció kiszámításán keresztül, hagyj ne menjek részletekbe. Afrikában, egyéb helyeken rengeteg munkalehetőségünk volt már a rendszerváltás után is. Nem. Na, mondom, nem csak Afrikában félnek, nem térünk meg a tőke, nincs kormányfele, dödödödö. Felmentem Dániába. A dánok is ajánlottak mindenféle megoldást. Választ se kaptak. Ide jött az egész dán mezőgazdasági bizottság egy autóbusszal, körbejártam velük Magyarországot. Egy konkrét választ nem kaptak. Meg is kérdeztem annak idején, hogy kérem, mi a francnak vagyok én itt? Hát akkor semmi értelme, hogy én itt legyek. Egy-kettő. A másik pedig az, hogy ezeket a lehetőségeket Kína is kihasználja a fejlődő világban.
Egyre inkább.
Nyugat-európai államok. Most én nagy tisztelettel üdvözlöm ezt a déli nyitást, de késésben vagyunk. Késésben vagyunk, mert ez a déli vonat...
Néhány évtizeddel.
Ez a vonat már elment. A paraszt azt mondja, hogy ezt a tejenet másút fejjék meg. Ez átment a szomszédba.
Igen.
Tehát itt, ha a kis falatok politikáját követjük, és az oktatást, esetleg technológiafejlesztést, bioelemeket behozni, új öntözési módszereket, energiatakarékos, anyagtakarékos öntözési módszereket bevinni, ennyi területünk maradt. Tehát olyan kis területek maradtak, amik nekünk talán még jók, de hogyha nagyon gyorsan nem indulunk be, akkor ebből is kimaradunk. Na.
Én azt hiszem, hogy ez az a pont, ahol hát megint el tudnánk menni egy újabb dolog felé, és egy újabb nyitás a beszélgetésünkben, mert ugye a vízről indult el. A víz a legfontosabb mindenhez, okosan kéne használni, és a víz okos használata, okos mezőgazdaságot, és talán okos lehetőségeket tartogat, vagy tartogathat. Erre kéne nagyon koncentrálni. Professzor úr, köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.